Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Röviden és szűken próbálom ma összefoglalni azt a lényeget, ami döntő és amit érdemes figyelni. Persze, hogy ezen lehetne vitatni, hogy mennyire szabad addig főzni, amíg nem marad semmi más figyelem elterelő, csak ha lehet egy lényeg. És mégis ezt megpróbálom ma. Hogyha ugye a központi bankárokat figyeljük, még nekik is, és csak gondoljunk bele, egy központi bankárnak egész nap más feladata nincs, mint csak az, hogy figyelje, hogy mi történik a gazdaságban. És még neki is nehéz figyelni a gazdaságot, a konjunktúrát, a munkapiacot, hogy ezek egymást hogy befolyásolják, ebből levezetni azt, hogy mekkora a dinamika és mennyire komplex az egész szerkezet, amiben a gazdaságunk él, ebből azután megmondani azt, hogy a piac hova fog fejlődni, a társadalom hova fog fejlődni, a konjunktúra hova fog fejlődni, egy év múlva körülbelül mi lesz. És akkor oda jönnek még olyan paraméterek, hogy az aktuális orosz támadás Ukrajnába és a háború ebből, az amerikai munkanélküli vagy munkaerőpiac. Tehát rengeteg paraméter van, amelyiket külön-külön-külön szét lehetne szedni, és mégis, ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi az egy, amit ha figyelünk, abból látunk dolgokat, ezt próbálom ma megközelíteni, mert hogyha ezt megtaláljuk, akkor értjük azt, hogy ez mit okoz, és ennek milyen kihatása lehet. Ja? Mert külső beszólások mindig pluszba hozzájöhetnek. A részvénypiac ugye beáraz részben recessziót. És az érdekes az, hogy ez fura, hogy a tőkepiac és a tőzsde recessziót áraz be, mert rekord szinten van a foglalkoztatás. Alacsonyak a munkanélküliségi szintek. És mégis recessziót áraz be a tőkepiac. Most erre azt lehet mondani, hogy oké, a tőkepiac mindig a jövőt árazza be, és nem a jelent. De ha ezt megnézzük, akkor az az érzésünk, hogy ugye az egész szerkezet, így a kerekek nem passzolnak egymásba, ez így fura, amit látunk, és ez is zavar sok befektetőt össze. A COVID idő óta valamilyen formába a rendszer, a rendszer teljesen megállt. Tehát ezek a nagy kerekek nem a megszokott formába forognak, és ha megnézzük, akkor azzal, hogy megállítottunk mindent világszerte, a beszállítási struktúrák az elsők, amelyek megálltak és zavarba hozták a rendszereket. A deglobalizációnak a hatása felborítja azt, amit azelőtt, mint előnyt élünk meg a globalizációból. Új baráti körök alakulnak ki, új ellenségek jönnek színpadra. Tehát ezek mind annyira komplex paraméterek, és akkor elvárni azt, hogy egy központi bankár meg tudja mondani, hogy 2023-ban mi fog történni. És ugye mindenki, a piac figyel arra, hogy mit mondanak a központi bankárok. És azért azt is fontos megnézni, hogy amit mondanak, az mennyire szabad egy az egybe átvegyük, mert persze, hogy ők már azt is látják és érzik, hogy ha bármit mondanak, akkor ennek hatása van. És ennek a hatása ma sokkal magasabb, mint évtizedekkel ezelőtt, amikor nem voltak ennyire az üveg kirakatba, hogy minden mozdulatokat a piac azonnal átvette és beárazza, és ez ma történik. Tehát a központi bankárnak alapjában ugye az a feladata, hogy ő a kamat szinteket csökkentse, emelje, ezen keresztül a gazdaságnak itt-ott adjon segítséget, támogatást, és néha akár fékezze. Ami pillanatnyilag a döntő téma, az az infláció. És ez az, amit, hogyha egyszerűen akarjuk kézbe venni, amire nagyon élesen figyel szinte mindenki, és minél magasabb, ugye, az infláció, annál erősebben kell a központi bankoknak reagálni. Na most ez a reagálás nem azt jelenti, hogy azonnal lépésekkel kell reagáljanak. Nagyon sok esetben az is elég, hogyha csak verbálisan reagálnak. Tehát azt mondják, hogy ez lesz a következő lépés. Christine Lagarde kezdte, tegnap kiállt a sajtó elé, és legelőször kimondta hivatalosan is, és nem csak úgy, hogy kiszivárgott, hogy igen, kamat lépések lesznek szükségesek. De még nem tette meg. Tehát ezért, amikor ők kimennek a kirakatba, és valamit mondanak, akkor ők azt tudják, és ezt érdemes így is kezelni, hogy lehet, hogy nem az fog történni egy az egyben, mert már az, hogy kimondták, ezzel már a piac elindul egy bizonyos irányba, és lehet, hogy ez elég lesz. Na most az infláció kérdése, ez befolyásolja ugye az ingatlan piacot, befolyásolja a részvényeket, befolyásol szinte minden befektetési kategóriát, mindent, ami kockázatos, a kriptókat, tehát olyan, ami nem lenne érintett, olyan szektor nincs. És minden mögött, ha megnézzük, hogy az inflációt mi hajtja a legerősebben felfele, akkor ez az energia. Az energia ára. Különböző társadalmi rendszerekben az infláció összetétele az olyan 30-35% energia oldalról jön, de vannak olyan gazdaságok is, ahol az energia ára akár felmegy 50-60%-ig az infláció megállapításába. Tehát ott, ahol például nagyon drágán kell élelmiszereket előállítani, beszállítani, tehát ez mindig attól függ, hogy milyen fejlettségi szinten van egy gazdaság, és van egy pár olyan fejlett gazdaság is, ahol az energiának az ár alakulása 55-60%-ba befolyásolja az inflációt. Tehát, hogyha főzünk, és nézzük, hogy mi az, amit érdemes figyelni, és látni, hogy hova alakul, ez az olaj. Az olaj ára. Tehát innen kell azt lássuk, hogy addig, amíg az olajára magasan marad, addig az infláció nem tud tartósan csökkenni. Ami az elmúlt évtizedekben ez a nagy kerekek forgásában működött, hogy az emelkedő olaj ellen a technológiának az árcsökkenése volt, de mivel pillanatnyilag a globális beszállítási láncok, a chip szektorban az ellátás nem működik, ezért a technológia az jön az életünkbe, de drága marad. Tehát nem tudja kompenzálni ebbe az infláció kialakításba az olajnak az ár emelkedését, és ezért a másik oldalon azt látjuk, hogy ugye mivel megvan tovább is a magas kereslet, megy az olaj ára, az egyik a spekuláció a háború miatt, de a másik része az olaj ára azért emelkedik, mert magas a kereslet. Az egyetlen oka, hogy az olaj még nincs magasabban, az azért van, mert a piac fél a recessziótól, és ezért itt-ott egy picit még a kereslet visszafogottabb, és ha jön is a recesszió, akkor ez oda fog majd vezetni, hogy csökken a kereslet, ha csökken a kereslet, akkor csökkenhet az olajára, ha arra más hatás pluszban nem jelenik meg. És hogyha csökken az olajára, csökken az infláció, és akkor a központi bankok nem kell annyira keményen fellépjenek. Na most a döntő, ugye, hogyha ma a központi bankárok már azt látnák, hogy az infláció elérte a píket. Tehát nagyon közel van az, amikor az infláció tovább nem fog emelkedni, akkor már nem kellene annyira erősen fellépjenek és azt mondják, hogy az infláció ellen kamatemeléssel valamit kell tenni. Mert ugye a piacnak ez a tehetetlensége, hogy amit kijelentenek, és amíg megérkezik, az egy időt eltart, és ha ma a központi bankárok azt jelzik, hogy kamatot kell emeljenek, komolyabban kell fellépni, akkor ez azt jelenti, hogy az infláció píket még nem láttuk. Még akkor is, hogyha ezt remélnénk, de ez nagy részt mind az olajnál, az olajárán függ, és ezt érdemes figyelni, hogy ez hova alakul, és ezzel mi történik. Az érdekes az, hogy az a helyzet, ami most kialakult, azért jött létre, mert a gazdaság fejlődése és az erős dinamikája az elindulás után, a lockdown után kielőzte a központi bankokat. Tehát mielőtt a központi bankok már kamatszinten tudtak volna reagálni, nagyon-nagyon erős dinamikával elszaladt előre ugye az infláció, és egy jó darabig az volt a kijelentés, amíg az olajára alacsonyabb volt, hogy átmeneti az infláció. Tehát transitory, mikor azt kérdezik, hogy de hát annyira bunkók a központi bankárok, hogy azt mondták, hogy az infláció alacsony fog maradni, addig, amíg az olajára jóval alacsonyabb szinteken volt, addig valójában az volt a látható, így az infláció kosár összetételébe, hogy az infláció átmenetileg fog magas lenni, és újra visszajön. A mai szint is átmenetileg van ilyen magas szinte, mert sok minden meg fog oldódni. Például a beszállítási láncoknak a problémája, ez helyre fog állni. A kérdés csak az, hogy milyen gyorsan. És esetleg időközben vannak-e már olyan erők, akiknek érdekük, hogy ez ne jöjjön helyre, mert ebből profitálnak. De az nem kérdés, hogy ez létre fog jönni, de hát ez az átmeneti fogalomnak ugye a szétszedése. Elméletileg mi, mint emberek sem élünk egy ember az életét, míg a világ, hanem átmenetileg vagyunk itt egy darabig. Tehát ez lehet akár 100 év is. Tehát kierőzte a gazdaság a központi bankokat, és ezért pillanatnyilag az infláció visszaszorításához keményebben kell lépjenek, annak ellenére, hogy azt már most tudják, hogy ez sokkal keményebb lesz, mint ami szükséges. Ez túl sok lesz azért, hogy azután majd újra gyengítsenek. De szükséges a lépést megtenni, mert ugye, ami pillanatnyilag van, ez olyan erős szociális feszültségeket generál, és ez veszélyes politika oldaláról is, mert ezt ugye látjuk, hogy a stabilabb rendszerek akkor tudnak billenni, hogyha a szociális feszültségek a széles, szegényebb réteget is elérik, és akik nem fogják fel összefüggésekbe, hogy mihol történik, és akkor csak olyan populisták kell megjelenjenek, akik szájra beszélnek, és azt ígérik meg az embereknek, ami gazdaságilag nonsense, de megígérik, hogy akkor ők ezt meg fogják oldani, és már megyünk egy érdekes irányba a politika oldaláról is. És a baj az, hogyha megnézik historikusan a legtöbb diktatúrát, az emberek általában nagyon sok esetben, kivéve, hogy ilyen hadseregi pucs volt, de a legtöbb esetben demokratikusan választották meg, mert a tömeg nem képes belátni azt, hogy mi és hova milyen irányba mehetnek a struktúrák. De jöjjünk vissza az infláció kérdéshez. Tehát a központi bankoknak a lépésük az összefüggésben van nagyon erősen azzal, hogy mi történik az olajárnál, és ugye ez az olajár fejlődése plusz az infláció robbanása, ez főleg azokat érinti, akik nem tudnak befektetni, vagy nincs is tartalékuk, hogy a másik oldalán ugye a befektetésbe tudják kompenzálni az inflációt, mert olyan eszközöket tudok betenni a portfólióba, amelyikek minimum az infláció fejlődését árakba tovább tudják adni, és ez megint persze a szegényebbeket érinti, akinek nincs más választása, mint a mindennapi életet meg kell finanszírozza, és annak ellenére, hogy nincs pénze a dráguló élelmiszereket meg kell vásárolja, és neki nincs meg a pénze ahhoz, hogy annak a nagy élelmiszer előállítónak meglegyen a részvénye az ő portfóliójába, és ezen keresztül ezt kompenzálja. Tehát innen jön ez a feszültség, és Christine Lagarde jelezte az egyik sajtókonferencián, hogy mennyire komoly neki is most már az infláció kérdése, azzal idézték egy pár oldalról, hogy azt mondta, hogy under the skin, tehát az inflációt most annyira meg kell közelítsük, hogy akár az alsónadrágba is belenézzünk. Tehát ez az egyik legfontosabb téma, és sajnos ennek az az üzenete, hogy az infláció nincs a csúcson még. Tehát annak ellenére, hogy egy pár matematikai számok az elmúlt év végén azt jelezték, hogy az infláció píket elértük, a központi bankok lépései, és hogyha az olajár alakulását nézzük, akkor egyelőre még nem. És ez persze, hogy nem jó hír, és a történelemben is, akik a rossz híreket hozták, azokat általában nem jó kezelték, de azért az elmúlt 30 év után, ha megnézem, hogy milyen volt a hangulat 2000 és 2003 között is, olyan erős piaci abnormális mozgások, amit pillanatnyilag látunk, ilyen tényleg ez alatt az idő alatt még nem láttam. És a nehéz ugye a piaci témában pillanatnyilag, hogy ezen a kamat szinten a menekülő pozíciók nincsenek. Ez olyan, mint amikor a vitorlás hajón vagyunk, és az idő kemény, és kim van az egész csapat, és egy páran jelzik, hogy én már rosszul vagyok, de nincsen lehetőség kiszállni, hanem ezen most keresztül kell vitorlázni, addig, amíg majd, remélhetőleg egészségesen a kikötőbe kerülünk, vagy csendesebb lesz az idő, vagy elkezd újra sütni a nap, vagy. És a piacnak ez az aktuális helyzete, mert nem egy flash crash, egy gyors összeomlás, amiben az az érzésünk, hogy oké, ez megtörtént, nem tudtunk semmit tenni, és újra a piac akkor kezd magához térni, hanem egy hosszabb időbe egy medve piacnak ez a tulajdonsága rázza a piac, a szereplőket, 30-40%-os árfolyam kiütések felfele, lefele, ezek mindegy, hogy honnan jövünk, nem normálisak. És ez, amit a tegnap előtt is mondtam, egy cégnek a CEO-ja, aki kijelentette, hogy ami most történik, ez nem egy Black Swan, nem egy egyedi piac helyzet megjelenése, ami meglepetés, hanem egy strukturális átrendezése, átírása a narratívának új környezetekre, és még nem vagyunk a végén. És ez megráz pillanatnyilag mindent. Tehát, hogyha visszamegyünk az infláció kérdéshez, akkor egyelőre a jelek azt mutatják, hogy még drágulni fognak a dolgok, és ez a normális életet érinti, a másik oldalról pedig a központi bankoknak a lépéseit is érinti, hogy ők a kamatszinteken fognak felfele menni, tehát az, amit egy párszor az elmúlt években lehetett hallani, hogy akkor a központi bankoknak fontos, hogy a tőke, a piac, a tőzsde a stabil legyen, ne zuhanjon erősen vissza, mert ezzel a választókat érintik, főleg Amerikába, és nekik ezért fontos, hogy mit csinál a tőzsde. Ez pillanatnyilag felül van írva addig, amíg az infláció nem kerül olyan szintekre, és az olajára nem kerül olyan szintekre, ami újra a központi bankok oldaláról kezelhető. És hogy ez előbb-utóbb meg fog oldódni, ez abból megint átmeneti helyzet. Lehet, hogy az egyik oldalról most pillanatnyilag a nagy energia ellátó cégek ómódi energiaforrásokban nagyon investálnak, a 12 legnagyobb gáz és olaj kitermelésekbe investál pillanatnyilag, annak persze, hogy hosszú az ideje, amíg el tudnak indulni azok a kitermelések, de hogyha azok elindulnak, az akkor csökkenti az olajárát. Amíg most magas az olajára, ez nekik fontos, mert ezen keresztül meg tudják finanszírozni azt az investíciót, plusz a magas olajára fontos azért, mert az alternatív energiákat magas olajár mellett lehet finanszírozni, mert ez hozza a kalkulációkba kedvezőbb szintre az alternatívákat, és minél több az alternatíva, annál kevesebb a kereslet. Tehát alapjában mind a két dolog, ami történik, oda fog vezetni, hogy az infláció valójában átmeneti, és ez vissza fog az energia oldaláról csökkenni, a kérdés csak az, hogy meddig, és ebből jelenik az a veszély meg, hogy ha túl sokáig tart, akkor ez beszivárog nagyon erősen a bérekbe, és ez a következő hullám, amivel 2022-vel foglalkozunk, hogy a bérek emelkedése milyen dimenzióba indul el. Tehát, ha azt nézzük, hogy mire érdemes figyelni, főztük, és csak egy dolog maradt meg, akkor ez az olajára. És ez befolyásolja az infláció kérdését, ez a portfóliókban is azt jelenti, hogy a nagyon kockázatos, reményre, ígéretre felépített bizniszmodelleknél érdemes nagyon-nagyon óvatos lenni, még akkor is, hogyha ezek szatelitekben vannak, és tovább is a stabil, blue chip, bármilyen piaci helyzetbe nyereséget elérő, osztalékot fizető, itt ott vagyunk, hogy a value értékek azok, amelyek tudják tartani, és főleg olyan value értékek, amelyek nehéz időben is életfontosak. Nem luxus termékekről beszélünk, hanem olyanról, ami magas inflácionál is a túléléshez szükséges. Tehát ez itt most nem egy szektorrotáció, ami történik. Klasszikusan, hogy luxus szinten a növekedőből átmegy a value-ba a tőke, hanem pillanatnyilag ez a konzervatív irányba fordulása a piacnak, és a konzervatív aktuálisan nem a kötvény. Ezt tovább is lássuk. Akkor is, hogyha rövid időre, hogyha visszajön 3,2-ről 2,9-re a kötvények rentabilitása, akkor ez az árfolyamot megint egy picit emeli, de ezek túl rövid piaci mozgások, és ezért a portfóliókban a lényeg főleg azt felülvizsgálni, hogy mennyire infláció rezisztens az összeállított szektor, és az, ami a portfólióban benne van. De remélem, hogy ezt a nem kellemes témát sikerült úgy becsomagolni, hogy tényleg megmaradjon a nagyon-nagyon sok komplex téma mellett egy lényeges téma, amit hogyha bárki egyáltalán figyelni akar, hogy érezze, hogy milyen a lelki állapota, akkor ez egyelőre tovább is az olajára. Ezzel ma is, mint mindig elbúcsúzok, kellemes napot kívánok, és viszonthallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.